most visszavár a föld. Építem a házam, mit az idő eltörölt. Ez a hely a hazám. Itt nőttem fel. Ez a hely a hazám.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Legyen öröm az iskola kezdés. Ezzel a mottóval a Katolikus Karitász 2025-ben is elindítja hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-i és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyermekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez az ügyhöz, valamint a caritas.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Első körben az idei és a jövő évben 5 milliárd forint értékben 262 falusi templom fog megújulni, közölte a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Gyopáros Alpár a közösségi oldalán megosztott videóban azt mondta, a falvak templomai fontos lelki, ugyanakkor fizikai igazodási pontok is, és településképi szempontból sem utolsó, hogyan néz ki egy falu temploma. A Magyar Falu program az idén számos elemmel bővült, s maguk a falvak kérték, hogy a templomfelújítási program bekerüljön a Magyar Falu program alapprogramjai közé, tette hozzá. A nyugdíjasok élelmiszer utalványait október 15-ig kézbesíti a posta. A Magyar Posta ZRT azt közölte a távirati irodával, hogy az élelmiszer utalványt szeptember 1-e és október 15-e között kézbesíti az irányító számok emelkedő sorrendjében a több mint 2,3 millió nyugdíjasnak. A kézbesítés, illetve a kézbesítési kísérlet azon a címen történik, amely a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatóságánál nyilvántartásban van. Ha a címzett vagy a meghatalmazott a kézbesítés pillanatában nem tartózkodik otthon, a letéti postahelyen lesz lehetősége átvenni a juttatást 10 munkanapon belül, jelezték. Legkésőbb a jövő héten megjelenik a szeptemberben induló Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatos kormányrendelet. Várhatóan a hétvégétől pedig a kormány.hu oldalon keresztül elérhetővé válik egy külön honlap, amely a hitellel kapcsolatosan ad részletes tájékoztatást, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten kormányinfón. Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a program társadalmi vitáján számtalan igény merült fel, ennek révén a szomszédos országokban dolgozó magyarországi állandó lakcímmel rendelkező ingázó munkavállalók is jogosultak lesznek a kedvezményes hitelre. Emlékeztetett arra, hogy a program szeptember 1-én indul, abban a 18. életévüket betöltöttek vehetnek részt, 2 éves jövedelem és 2 éves társadalombiztosítási jogviszony is a hitelfelvétel feltétele. Ingázók esetében a társadalombiztosítási jogviszonyba a szomszédos országban fennálló foglalkoztatás is beleszámít, azaz magyarországi lakóhely és szomszédos országban lévő munkaviszony szükséges, jegyezte meg. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk, legfeljebb kisebb körzetekben főként az Alpok alján lehet időszakos felhősödés. Az esti órákban egy-egy zápor sem zárható ki. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb lesz a reggel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
Krisztus, Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görög-katolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Fél órán tartalma elfér öt szóban. Folyton emelkedj, csak akarni kell. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Kétezer-huszonegytől Ferenc pápa elhatározása nyomán a Katolikus Egyház minden évben július 4. vasárnapján tartja meg a Nagyszülők és Idősek Világnapját. Obád László, Nyíregyháza kertvárosi parókus, teológiai tanár a Teremtés könyve 48. fejezetének parafrázisával készült az ünnepre. A Genezisnek ebben a részében az idős nagyapa Jákob megáldja unokáit.
Az álom, amelyben a létra az égig ért, és angyalok jártak föls alá rajta, egész életemet végig kísérte. Ennek boldogító tudatához kötődik az első üzenetem. Érjen össze ég és föld a ti életetekben is. Azaz, álljatok mindig két lábbal a földön, a realitás talaján, hiszen józanság, valóság, érzék kell a hétköznapokhoz, de újra meg újra tudatosítsátok, hogy boldog életet csak a menny igézetében élhettek. Aki a földre néző szem, égre néző lélek szemléletével él, annak életében valósul az álom, és szinte torlódnak az angyalok a létrán. Kívánom, hogy merjétek a földre látni az eget. Munkában, szerelemben, házasságban, családban, nemzetben egyaránt álommal kezdődik a jövő. Amikor megigézett nagymamátok Ráhel szépsége, s beleszerelmesedtem, 7 évig szolgáltam érte. De ez a hosszú idő olyannak tűnt a szememben, mint egy nap. Annyira szerettem őt. Fiú unokáim, kívánok nektek vitéz lelket, férfias bátorságot, várni és vágyni képes erőt, odaadást és szolgálatkészséget szerelmetekben, házasságotokban. Lány unokáim, a valódi szépség nem külső megítélés, nem kor és nem smink függvénye, az belülről sugárzik, és Isten szépségének harmóniáját tükrözi. Egy nő arcának, testének, mosolyának, mozdulatainak bája, nőiességének vonzása, asszonyságának, anyaságának virágzása, akkor szép, ha érzékelhetők benne ennek a harmóniának az erővonalai. Ráhel szépsége engem mindig lenyűgözött. Azért pedig nem győzök hálát adni, hogy szerelmünket mindig Isten ölén éltük. És hitvesi szeretetünk az évtizedek múlásával egyre érleltebb ajándékká vált számunkra. Kívánok hasonló jókat, unokáim! A Jabbok folyó gázlójánál egyszer egy egész éjjel át birkóztam az úrkövetével. Nem engedtem el, amíg meg nem áldott. Azóta tudom, nem vagyok Isten birtokló. A hitemért meg kell harcolnom, mind intellektuális síkon, mind a napi kísértések vonalán. Imádságom olykor táborhegyi élmény, de gyakorta inkább jabboki mottóval vívott verítékes küzdelem. Üzenetem számotokra biztatás az imádságra, az Isten szomj folyamatos esdésére, az utána való vágyakozás őrzésére. Szeretném, ha tudnátok, a megvívott jabboki éjszaka magában hordozza az üdvösség reményét, s ezáltal az értelmes és értékes élet garanciáját is. Súlyos bűnök is terhelik a lelkemet. Becsaptam apámat, viszályban éltem a testvéremmel, furfangommal megrövidítettem az apósomat, trükköztem, ügyeskedtem. mindezt nem tehetem meg nem történtté, de szégyenkezve vallom be annak reményében, hogy az irgalom, könyörület és ember szeretet istene, mert ilyennek ismerem őt, megbocsátja bűneimet. Szemlélődő öregségben töltött éveim őszinte bűnbánatot érleltek a szívemben, így már a fájdalmas, de örömteli tapasztalatom, hogy ő maga az irgalom. Kétségbe hát soha ne essetek, unokáim. Bűneink száma bármi isok, az mindig véges. Isten irgalma viszont végtelen. Kereszt alakban teszem a kezemet fölétek, amikor megáldalak benneteket. A kereszt hozzátartozik az életünkhöz. A ti életetekből sem fog hiányozni. Akinek a megváltó keresztjét a mozdulatommal előjelzem, az ad majd erőt a mindennapi kereszthordozáshoz. Benne Isten nem megmagyarázta, hanem magára vette az emberi szenvedést. Hiszem, aki az ő keresztjének szilánkjaként éli meg testi-lelki szenvedéseit, az meg fogja tapasztalni annak megváltó erejét is. Most kényszerből Egyiptom földjén élünk, de nem ez a mi hazánk. Ne itt temessetek el. Az ígéret földjén akarok nyugodni. Nektek is tudnotok kell, bármi nagy kísértés az egyiptomi húsos fazekak csábítása, túl kell látnunk rajta, s az értéktelen üveggyöngyök minden kirakat csillogásán. A vándorútnak kivéthetetlen, talán kikerülhetetlen terepei az egyiptomok, de soha ne feledjétek, az emberi szív az ígéret földjének vonzására van kalibrálva. Oda tartson az életetek. Drága unokáim, köszönöm, ha megtiszteltetek a figyelmetekkel.
Pozduljunk ki, menjünk a hegyekbe. Itt minden lépés arra biztat, hogy fölfelé tekintsünk. Azt a tapasztalatot kínálja, hogy csak az a változás boldogít, amely emelkedő irányba történik. Műsorunk folytatásában Ács Zoltán hegymászóval beszélget Kontás Johanna.
Egészen kiskoromban, mondjuk 10 éves korom környékén ébredtem rá a világra, olvastam ilyen jellegű könyveket, és ez a világ ez nagyon megfogott, de nem csak ez, hanem általában az utazások és az, hogy világot lássak.
Minket általában arra tanítanak, meg arra próbálnak vezetni, hogy reális célokat tűzünk magunk elé. A tiéd nem pont ilyen.
Persze, de hát ha csak reális célokat tűzöl ki magad elé, akkor hát nem igazán haladt volna a világ előre, én úgy gondolom. Ragaszkodni kell a gyerekkori álmokhoz, és nem szabad ezeket feladni, mert gyerekként teljesen másképp látjuk a világot, mint mondjuk felnőttként, és akkor nem gondolkodva azon, hogy ez most egy reális cél, vagy nem reális cél, hanem van egy célod, amit szeretnél elérni. De a másik oldalon pedig szükséges reális célokat is kitűznöd, ugyanis, hogyha egyfolytában irreális céljaid vannak, akkor előbb-utóbb nagyon frusztrált leszel, és mindenképpen boldogtalan.
Akkor mit javasolsz a mai fiataloknak?
Azt gondolom, hogy azért mindenképpen próbáljanak törekedni az álmaik elérésére, és én mondjuk azt tapasztaltam saját magammal, hogy ami engem nagyon érdekel, az előbb-utóbb valamiért megvalósult. 24 órából mondjuk 10-et ezzel töltesz. Gondolkodsz rajta, hogy hogy legyen, mint legyen. Például, hogyha veszük a Mount Everestet, amikor nekünk képbe került, hogy esetleg ide eljutunk, hogy lehetne a legjobban megcsinálni, utána járni, utána olvasni, tervezni az egésznek az anyagi hátterét, a felszereléseket, és akkor én hónapokon keresztül a napom nagy részét azt ezzel töltöttem. Persze mást is csináltam közben, de attól függetlenül a fejemben ezek a dolgok keringtek. És azt gondoltam, hogy ha valami nagyon érdekel, és ezt vettem észre, ahogy mondtam, akkor sok időt töltök ezzel a dologgal képzeletben, és ha tényleg sok időt töltesz vele, akkor hát akkor nekem eddig bejött, hogy ezek realizálódtak.
És milyen kockázatokkal jár egy ilyen út?
Hát nagyon sok kockázattal jár nyilván, ugye az ember meghalhat. Persze ez mondjuk lehet akár a legnagyobb kockázat is, persze nem feltétlenül.
Voltál már konkrétan ilyen helyzetben, hogy neked kellett életet menteni, vagy te szorultál ilyen segítségre?
Igen, voltam mind a kettőben. Tehát volt úgy, hogy én is mentettem meg embereket már, és voltam úgy is, hogy nekem is volt már szükségem segítségre, akár ez egy lelki segítség, az, hogy ott vannak és meghallgatnak, akár egy fizikai segítség, hogy igenis hozzák a táskádat, vagy esetleg hoznak téged. Mind a kettőre volt példa, és azt kell azért tudni ehhez, hogy egy olyan szélsőséges környezetben van az ember egy nagy hegyen, tehát most nagy hegyekről beszélünk, nem is az Alpokról, hanem 7-8 ezer méteres hegyekről. Ott olyan környezeti tényezők vannak, ami nagyon veszélyessé teszi az embernek csak a puszta fennmaradását is. És akkor, hogyha valakinek segítek, akkor gyakorlatilag az én életben maradási esélyem csökken. De nyilván vannak olyan emberek, akik ezt bevállalják és nem gondolnak erre, mert egyszerűen azt mondják, hogy akkor én nem tudnék holnap nyugodtan aludni, bármi is lesz most akkor ezt megpróbálom, és akkor vagy sikerül, vagy nem. Persze azért itt nem mindig ilyen nagyon nagy kockázatról van szó. Mondjuk amikor én tényleg ott valakinek szó szerint így életét mentettem meg, azért, mert eltévedt volna, stb., akkor én gyakorlatilag nem éreztem magam egy pillanatig sem veszélyben, viszont azért mentem oda, elég sok pénzt kifizettem, és én éppen a csúcs felé tartottam, és nekem ezt az egészet abba kellett hagyni, mert egy emberrel utána lefele kezdtem el menni, ahelyett, hogy fölfele mennék. De mondjuk konkrétan ebben az esetben nem éreztem azt, hogy most én bármiféle veszélyben is lennék. De nyilvánvalóan tudtam, hogy ha most nem segítek az embernek, és esetleg meghal, akkor az egy nagyon nehéz tudat lett volna ezzel együtt élni. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon önző tett volt a részemről. Azért segítettem neki, mert különben nekem rossz lett volna, ha nem segítek.
Miben változtál meg? Miben változtatott meg például az, hogy ennyire közel voltál a halálhoz?
Hát az a része nem igazán, hogy az ember közel van a halálhoz.
Megváltozott a dolgokhoz való hozzáállásod, vagy
igen, de az expedíció során megváltozik az ember világszemlélete, illetve azt mondom, hogy az értékrendje. Ugyanis pontosan ezért, hogyha elmész egy ilyen expedícióra, akkor nagyon különbözik attól a társadalmi értékrendtől, amivel itt vagyunk. Ott azt számít, hogy van-e valaki, aki segítséget nyújt, azt számít, hogy van-e valaki, aki rád mosolyog, azt számít, hogy van-e valaki, akivel jól tudod magad érezni, azt számít, hogy toleráns vagy a másik iránt, akkor ezek az értékek nyilván ebben a világban is nagyon számítanak. És akkor mondjuk azt veheted észre, hogy ülsz egy dugóban, ami persze Nyíregyházan annyira nem jellemző, de mondjuk Budapesten elég komoly dugóba lehet kerülni, és korábban mondjuk valakit ez nagyon idegesített, és egy ilyen expedícióra visszajöve biztos, hogy nem idegesíti. És ezek a dolgok, ami egyébként valóban jelentéktelen dolgok, akkor ezek nem bosszantanak, és azért nagyon sok energiát lehet megtakarítani. Persze aztán utána, ha jó sokat vagy itthon, akkor az előny, amivel hazajöttél, ez egyre inkább fakul, és akkor megint el lehet menni, és akkor megint visszajönnek ezek az értékrendbeli változások. Persze van, aki meg tudja tartani, illetve hát azért azt hangsúlyozom, hogy nem ez az egyedüli módja szerintem sem annak, hogy az ember lélekben is fejlődjön, de ez egy nagyon jó módja. Van egy magyar származású pszichológus, akinek most nagy siker lett a könyve sportpszichológiában, és neki van egy áramlat nevű teóriája, ami szerintem tényleg ez mozgatja így az embereket általában, és ezzel már beszéltünk az előbb, hogy olyan célokat kell kitűznöd magad elé, amit azért meg tudsz valósítani, mert ha nem valósítod meg, akkor frusztrált leszel. De ha nagyon könnyű célokat tűzöl ki magad elé, akkor pedig unalmas lesz az életed, és beleunsz ebbe az egészbe. Egy dögunalom az egész. Tehát, hogyha te olyan célt tudsz meg kitűzni magadnak, amiért küzdened kell, de aztán eléred, akkor egy olyan sikerélményed lesz, ami egy nagyon-nagyon jó belső pszichés állapot, és hogyha ezután megint ki tudsz tűzni egy olyan célt, és így egyfolytában haladsz egy bármilyen végső cél felé, amit kitűztél magadnak, akkor ebben az áramlatban vagy éppen, és akkor érzi magát nagyon jól az ember, úgyis, mint sportol, ezt sportolóknál is alkalmazzák, és ugyanígy a hegymászásban is érdemes olyan célokat kitűzni, amikor az ember nem vállalja túl magát, vissza lehet fordulni, én például visszafordultam ugye 200 méterre az Everest csúcsától, ha felmegyek, akkor ugye nagyon nagy siker lett volna, meg ismertség, stb. De hát elképzelhető volt, hogy nem jövünk le, felmegyünk, de nem biztos, hogy lejövünk. Tehát mindig olyan célokat kell kitűzni, amiért nagyon meg kell dolgozni, hogy koncentrálni kell, az életben, de nem olyan, hogy beleszakadsz és nem valósul meg.
Bizánci szertartású egyházunkban augusztus 1-én megkezdődik az Istenszülő elszenterülése ünnepét megelőző kéthetes bőti időszak. Ősi szokás szerint ezekre a napokra van előírva a paraklisz szertartásának végzése, melyben az Istenszülő közbenjárását kérjük. Bár a keleti egyháznak nincsenek Szűz Mária tiszteletére szentelt külön hónapjai, májusban és októberben szinte minden görögkatolikus templomban végzünk parakliszt. Ebből a szertartásból, mint kiapadhatatlan forrásból áradnak a díszítő jelzők, a szóképek, a hasonlatok, hogy az Istenanya iránti érzelmeinket némiképp megszólaltassák. Az egyik legkedvesebb közösségi imádságunk. Horváth Tamás atyát kértük meg, mondja el, hogy számára mit jelent a paraklisz, milyen élmények kötődnek hozzá.
Mit jelent nekem a paraklisz? Mindenekelőtt gyermekkorom virágillatos, májusi, késő délutánjait idézi vissza, a hegyoldalon lebegő tömjén füstillattal, mely az égszínkékbe öltöztetett templomból kiáradva elárasztotta a környéket. Az ének, az illat és a napfény harmóniája egészen melengető, de mégis élettel teli, jókedvű, ám nem harsány, felemelő és simogató érzést keltett bennem. S ugyanígy éltem át az ősszi naplementék elcsendesülő, nyugodt és finom lelkű imádság fűzérét is, ami szintén a paraklisz számomra. Mély hitű asszonyok, felelős férfiak, önfeledt gyermekek igyekeznek az imádságra, mint akik nem akarnak lemaradni arról, hogy a neki kedves szemét köszönthessék, beszélgethessenek vele. Olyan fohászkodás, esdeklés és könyörgés ez, amely egyszerű és nagyon természetes módon nyitja meg az emberi lelket. Bármikor, bárki számára. Szűk családdal vagy népes hívősereggel, utazáskor vagy otthoni magányosságban, örömteli pillanatokban vagy fájdalmas időkben. Mintha mindenkibe bele lenne táplálva ez az imádság. Csak meg kell adni a kezdő hangot, és már mindenkit egybegyűjtve fel is csendül az ének. Tudjuk, elérkezett az alkalmas idő, hogy fohászkodjunk Jézus anyjához, Máriához. Alig várjuk, hogy elkezdjük a dicséretet, siessünk buzgón az Isten szülőhöz, mi bűnösök és lealázottak. Ebben a kezdő mondatban mindenki benne van. Megtalálhatja benne a saját helyét. A paraklisz páratlan tulajdonsága, hogy a hívek ma is könyv nélkül éneklik ezeket a himnuszokat. Idősek a gyerekekkel együtt fejből, kívülről énekelve szólaltatják meg a kedves hangukat. S tesszük ezt azért, mert a paraklisz ájtatosság könnyen megtanulható, hiszen a szövegek színes képeskönyv mintájára foglalják össze keresztény hitünk fontos tudnivalóit, s ugyanakkor személyes életünkre is rávilágítanak. Éppen ezért számomra ez egyfajta meditatív imádság. Olyan esdeklés a szűzanyához, amely alatt belső lelki békét találhatunk. Éneklése közben nem kell a szövegre koncentrálni, mert azt mindenki tudja, csupán hagyni kell, hogy a dallamosság, a fülbemászó Mária dicséretek eltöltsék az embert, és magukkal ragadják, felemeljék a lelket. S miközben ezt énekled, a saját gondolataid, bajaid, aggodalmaid letisztulnak, a dolgok a helyükre kerülnek. Békés nyugalom árasztja el az embert. Persze, hiszen imádkozol. Sőt, az Isten anyát kéred, hogy segítsen neked imádkozni, Jézus elé vinni kéréseidet, nehézségeidet. A paraklisz ájtatosság mindig bátorít minket arra, hogy keressük az Istennel való beszélgetés lehetőségeit, módjait az életünkben, hiszen Mária személyében, ahogy énekeljük, Isten előtt hatalmasabb közben járunk nincsen.
Szent Gáli Kata több versét, gondolatát közvetítettük már műsorunkban. Konkrét történéseket csak ritkán jegyzett le, sokkal inkább pillanatnyi érzéseket, benyomásokat, gondolatokat rögzített. Szent Gáli Kata már fiatal korától kezdve a tökéletességre törekedett. Hasonlóvá válni Krisztushoz, eljutni a szentpáli élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem lelkiségre. Műsorunk végén hallgassák meg Akarni kell című elmékedését. Mohai Gábor előadó művész olvassa fel.
Jegyezd meg jól azt a napot, amikor találkoztál Jézus Krisztussal. Mint ahogyan János még az órát is, a délután 4-et szívébe véste. Az Úr a legcsodálatosabb ember, akit valaha láttál. Benne fogható közelségben jött feléd az Isten, hogy átöleljen. Az idő legnagyobb értéke, hogy benne megkezdtük az időtlenséget. Milyen kár, hogy csak úgy vitetjük magunkat, ha csak úgy felültünk a vonatra, és nincs semmi elképzelésünk az élet értelméről. Figyeld meg az operanyitányokat, mennyire megsejtetik az elkövetkező darab szépségét, mennyi várakozást ébresztenek a felcsendülő dallamok. Életed az örökké valóság prelúdiuma. Felelj meg Isten várakozásának. Tedd művészivé. A ceruzától megkívánod, hogy egyetlen mozdulattá forjon össze kezeddel. Isten is csak a neki teljesen átadott életeket tudja felhasználni arra, hogy nevét beleírja mások szívébe. Isten akaratát szeretni az élet minden fordulatában. Ez több, mint a kereszt szeretete. A folyósodrása által az alaktalan kő gömbölyű kavicsá simul. Az élet vége felé általában elviselhetők leszünk. De véletlenül se a kövekből, se belőlünk nem mintázódik meg Krisztus arca. Ne álmodozz azon, mit meg nem tennél Istenért, ha más körülmények között volnál. Azt add neki, amit van. Magadat, hétköznapjaiddal együtt. Akarat kell hozzá, hogy mindig mindent helyére tegyünk íróasztalunkban. Akarat kell a belső élet rendszeres gyakorlataihoz is. A reggeli imához, hogy olyan egyéni és átélt hangsúllyal mondjuk, melyet Isten a szívek milliárdos kórusában is megkülönböztessen a miénknek. Akarat kell a szentírás olvasáshoz, hogy úgy figyeljünk a szövegre, mintha az Úr maga beszélgetne velünk. Akarat kell, hogy betartsuk a Szent Jónás kitűzött idejét, a heti kis elhatározásokat, az otthoni segítést, az engedékenységet a lényegtelen dolgokban, a pontos felkelést, a jó szót a szomszédok felé, s az öregeknek adott mosolyt. Isten nem kíván többet, mint amennyit az ő véleménye szerint te képes is vagy megadni. A ti én bennem és én ti bennetek megvalósulásakor személyiségünk megmarad. Mégis Krisztus cselekszik. Képességeinket sajátjaként használva, olyan belülről jövő sodrással, mint lüktet a vér. A tő vérkeringésében élünk. A tő vérkeringéséből élünk. Ha bármilyen kicsi dologban véleménykülönbség van Isten és közötted, még nem vagy tökéletes a szeretetben. Te örülsz annak, ha gyermeked rád hasonlít, ha barátod hasonlóan gondolkodik, mint te. S megilletődve olvasod a régi könyvekben, hogy a feleség megosztotta férje számkivetését, vagy Damián atya így beszélt betegeihez. Mi leprások? Ha ezt megérted, miért csodálkozol, hogy vannak, akik sorsközösséget akarnak Krisztussal, olyan teljesen, hogy örülni tudnak minden kicsi hasonlóságnak, munkában, gondban, örömben, sőt, még a szenvedésben is. Aki nagyon szeret, az semmi rendkívülit nem talál ebben. Mindig eredményt akarunk látni. Azt hisszük, akkor van értelme életünknek, ha itt és most alakítottunk a világon. Pedig a csillagok fénye sincs itt azonnal. Sőt, vannak olyan távoli égitestek is, amelyekről a fény már elindult felénk. De csak egy másik nemzedék fog rá felfigyelni.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban folytatjuk a 10 éves börtönkurzió háladó találkozójáról készült összeállításunkat. A börtönkurzió 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, ahol 2014-ben ezen a helyen tartották meg az első kurziós együttlétet. 10 év alatt közel 20 intézményben 100 önkéntessel, 30 lelkésszel sikerült megszólítani a fogvatartottakat. A börtönkurzió hétvége célja, hogy Isten élményt adjon a fogvatartottaknak, egy újfajta találkozást, mely Istent, mint a feltétel nélkül szerető atyát mutatja be. Az Istenkép helyrehozása gyógyító erővel hat az ember egészére. A találkozón Debreceni Csaba, a börtönkurzió titkára vallott hivatásáról. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Gronda János és a bemondó Berec Renáta.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek erről. Nem gondoltuk, amikor elindult 10 évvel ezelőtt, hogy ilyen kifutása lesz, és mit szeretnék azzal, hogy azt terveztük, hogy ekkora már az egész országot lefedjük, és apakkörletek lesznek mindenhol. Nem így alakult, ugyanakkor nincs okunk panaszra. 10 év alatt közel 20 intézményben tartottunk ilyen kurziós hétvégét, közel 50 ilyen hétvége volt, több mint 100 civil önkéntes dolgozott, szolgált benne, több mint 30 pap és lelkész. Szükséges kiemelni, hogy római katolikus, görög katolikus és református testvérek is mind civilként, mind egyházfiként szolgálnak a kurzióban. És hát nagyon reméljük, hogy a országos parancsnokság, illetve az intézményeknek a parancsnokai és a személyi állomány is úgy gondolja, hogy ezt érdemes csinálni és folytatni. Nem is tudom, hogy ezt feltettük-e valahogy, miért fontos. Egyszerűen a missziós parancs, hogy tegyetek tanítványok már minden népet, ez ide is vonatkozik, és a társadalomnak a legelesettebbjeihez szólt Krisztus is mindig, és azok a karizmatikus egyéniségek, akik a kurzióban szolgáltak Magyarországon, gondolok itt Gály Jenő atyára, Beüdi Tamás atyára, vagy éppen Székely János püspök atyára, ezt a példát mutatták nekünk, és ott voltak velünk, amikor ez elindult. A BV az egy eléggé jól meghatározott szervezet. És amikor idejön egy szervezethez egy önkéntes, lelkes önkéntes csapat, hogy szeretnénk ezt csinálni, akkor nagyon mosolyognak és örülnek nekünk, de hát nem lehet. Szervezet szervezettel tud tárgyalni. És muszáj volt egy picit szerveződnünk, tehát a kurzió mozgalomba szervezettséget vinni, hogy utána tudjunk tárgyalni, meg tudjuk beszélni a lehetőségeket, a szabályokat, mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet. Teljesen át kellett alakítanunk a kurziónak a menetét is. A teljesen azt azért idézőjelbe tenném, tehát minden benne van, ami a szabadlávi vagy civil kurzióban van, csak a időkeretek mások. És nagyon fontos, hogy a fogvatartottak éppen annyira különbözőek egy-egy kurzión, mint a civil kurzióban lévő jelöltek, és itt bent nem működik a tanítás. Itt a tanúságtétel működik. Elmondom, hogy engem
hogyan szeret az Isten, és ez hat, és erre emlékeznek. Arra emlékeznek, hogy ez az a fickó, aki még kereszteletlenként vitte oltár elé a feleségét. Aztán most meg itt van, és mesél nekünk az Isten szeretetéről. Az, hogy milyen keresztény tanítás hangzik el, az nem marad meg. Nagyon sokan nem tudnak írni, olvasni, nem tudnak jegyzetelni. De az emlék, az megmarad. Az élmény, az megmarad. És hogy ez ne csak élmény legyen, ahhoz az kellene, hogy visszajárhassunk rendszeresen. Természetesen el kell jönni, és meg kell tapasztalni, mert erről nem lehet beszélni. Ez egy katolikus mozgalom, 1943-ban indult. Spanyolországból szerte a világon most már több százezer kurzilista van. Maga a szó, a kurzió, az tanfolyamocskát jelent. A kereszténység tanfolyama. És általában csütörtök estétől vasárnap estig tart a civil, és csütörtök este megérkeznek a jelöltek, és egy eléggé erőltetett menetben rákényszerülnek arra, hogy szembenézzenek saját magukkal. Aztán másnap elkezdődik az építkezés, és találkoznak egymással, és hát a tervek és a kurziónak az íve szerint vasárnapra találkoznak Krisztussal. Ez egy hármas találkozás, és ugyanez valósul meg a börtönben is. Az ultrea, az a szó szerinti fordításban a tovább előre, mert hogy ennek a három napnak akkor van igazán értelme, hogyha utána van utógondozás. Ha csak fölrázunk valakit, fölemeljük az Istenhez, és utána elengedjük, akkor nagyon nagyot tud esni, különösen itt a rácsok mögött. Tehát szükséges az, hogy utána kísérjük, ott legyünk mellette, és így a reintegráció is sokkal könnyebb, amikor majd szabadul. És ezekre a lehetőség az úgynevezett ultrea, ahol találkozunk, megosztjuk egymással az élményeinket, mi történt az elmúlt egy hónapban, két hónapban, amióta nem találkoztunk, és hát így működik. Hát a mintát ebben is természetesen a jó Isten adja, tehát csak azokat tudjuk megtartani, aki maga is akarja. Tehát mi nem fogjuk a kezét annak, aki szabadulása után kézzel, lábbal kapálózik, hogy de ő nem akar se az Isten közelébe lenni, se kurzilista lenni, se semmi. Viszont, ahogy itt is a tanúságtételekben elhangzott, nagyon sokan vannak, akik ebben megtalálták a kapaszkodót, megtalálták a jó Istenben, megtalálták a közösségben, és ez egy nagyon nagy öröm. Amikor arról beszélünk, hogy behozzuk a jó Isten szeretetét a rácsok mögé, akkor ott nem csak a fogvatartottakról beszélünk, hanem a fogvatartókról is. A smasszarokról, a tisztekről, a civil állományról, akik vigyázzák itt a fogvatartottaknak az életét. És még tovább megyek, a fogvatartottak rokonsága, környezete szintén igényli azt a szeretetet, amit az Isten tud nyújtani. Tehát így működne, így épülne ez egymásra, és így szőné át a társadalom minden rétegét az isteni gondviselés. A közeljövőnek a tervei azok, hogy tehát szeretnénk országos szervezetté válni, együttműködési megállapodást kötni a BVOP-val, minden agglomerációban, minden letöltőházban szeretnénk működtetni a kurziót, meg olyan házakban és olyan intézményekben is, ahol szeretettel fogadnak bennünket. Vannak kisebb gyűjtőfogházak általában megyeszékhelyeken, ahol nem tartózkodik hosszabb ideig egy-egy fogvatartott, tehát nehezebb lenne megoldani mondjuk az utánkövetést, de ugyanakkor meg igény mutatkozik arra, hogy menjünk oda, és segítsük a munkájukat, segítsük a reintegrációs tisztnek a munkáját, és akkor amennyiben lesz elegendő önkéntesünk, természetesen megyünk. Éppen Sréjen szembe ült a református lelkész asszony, és pont látta, hogy a könnyeimet törölgettem. Pedig hallottam már egy-két tanúságtételt, de a börtönvilág brutális őszintessége az mindig meghat. Azt gondolom, hogy ilyen őszintességre lenne szükség a civil társadalomban is.
Ha nem személyes a kérdés, akkor megkérdezném, hogy a kurzilós léte, a tagsága hogyan kezdődött, mi volt az életre hívója, és az, hogy ezután börtönkurzilós szolgálatra lépett, ennek mi volt a menete?
Mennyi időnk van? Az említett kereszteletlen, aki kereszteletlenként vezette oltár elé a feleségét, az én voltam, 98. szeptember 26-án, és aki egyébként egy görögkatolikus papnak a lánya. És És utána elvitt engem egy lelki gyakorlatra, és nem jól sikerült, és én mondtam, hogy én többet nem. Tehát szívesen elviszem templomba, megvárom a templom előtt, de úgy nem. És aztán első gyerekünket vártuk, majd megszületett, és azt mondták rá, hogy dankóros, és akkor a feleségem sokat imádkozott, nekem meg nem volt kapaszkodom. És akkor megkötöttem az első üzletet az Istennel, mondtam, hogy Uram, ha elintézed, hogy nem beteg, akkor én meg megkeresztelkedem. És akkor egy napon lettem megkeresztelve a gyermekemmel. Ha úgy tetszik, akkor én mondtam be az ólint, mert még akkor nem volt meg az eredménye a vizsgálatnak, de aztán megvan a vizsgálat eredménye, azóta egy két diplomás, gyönyörű, nagyon okos, több nyelven beszélő lány cseperedett belőle, 26 éves. És de aztán az üzlet megkötetett, és agyzom mód el is felejtettem, és egy barátom eljött kerítést festeni hozzánk, 67 méter hosszú a kerítés, nem azért, mert ekkora a telek, hanem háromszög alakú és az átfogó az utcafront, és két napig beszélt nekem arról, hogy kúzió, el kell menni kúzióra, és mondtam neki, hogy ha még egyszer mondod, nem megyek. És azok szerint eljössz, mondom, jó, és akkor ez volt 2002. október 24-27 között, Mária Pócson, Kocsis Imre atya és Gonda János atya voltak a lelkivezetők, és nekem volt ott egy beszélgetésem János atyával, ilyen, hát Jónásnak nem nevezhetem, de egy ilyen lelki beszélgetés, ahol elmondtam neki Tövirőhegyire, hogy én mennyire sikeres és mennyire jó vagyok, mennyire ügyes mindenben, tehát gyönyörű feleség, céges autó, nagy fizetés, családi ház, minden, ami kell, hol van ebbe az Istennek a szerepe. És János atya annyit kérdezett, hogy mit van, amit nem kaptál. És én nem tudtam, hogy olyan szentírásból van. És, de ott elindult bennem valami, és utána többször beszélgettem, hála Istennek János atyával utána is. Hazajövet jelentkeztem egy fővárosi görögkatolikus papnál, hogy szeretnék első áldozó lenni, Jónásra felkészülni, és így indult el az út. És aztán hát 2003-2004-től már elkezdtem szolgálni a civil kurzióban, majd beindítottuk újraindítottuk a Fejér megyei kurziót, mert az első magyarországi kurzió ott volt, Iszka-Szentgyörgyön 89-ben, és 2014 tavaszán a második férfi kurzió, szintén Iszka-Szentgyörgyön volt, Székely János Püspök atya volt a lelkivezető, és ott lehettem. És közben elindult én nem tudom, hogy kerültem a börtönkúzióval kapcsolatba. Azt tudom, hogy református kúzióban szolgáltam Szárszón, és a reformátusoknak mondtam, hogy részt kéne benne venni. És mondták, hogy ők biztos nem, nekik van börtönmisszió, ők ezzel foglalkoznak. Jó. És aztán mégiscsak, nem tudom, egy év múlva megint ott voltunk Szárszón, és arról beszéltünk, hogy hogyan kéne összerakni, hogy ökumenikus legyen ez a szolgálat, mert hiszen mindenféle felekezet van bent. És így, és akkor egyszer csak, nem is tudom, 20-21, tehát a Covid tájékán volt, amikor megkerestek, hogy a titkárságba mi lenne, ha szerepet vállalnék, és akkor jó, hát elmegyek. És akkor egyszer csak megválasztottak, hogy legyek a vezetőségnek a tagja, sőt, én legyek az, aki a tárgyal a BVOP-val, meg, tehát ilyen, nem tudom. Aztán megkaptam a kinevezésemet Berta püspöktől, és megkaptuk Tóth Viki, Valóci Tamás és Jómagam, a triumvirátus, és így.
Értéke pofonok az évek alatt a börtön kurzilóval kapcsolatban?
Igen, de ezekre nem szívesen emlékezünk. Tehát amikor a jó szándék és a lelkesedés felkenődik a becsapódó vaskapura, és azt mondják, hogy már le van szervezve minden, már összeállt a munkatársi gárda, már nem tudom, 6 hónapja készülünk, hogy megyünk be, és akkor azt mondják, hogy nem lehet. De miért nem lehet? És akkor nincs válasz. Tehát nem egy... mert nem. És akkor... szóval igen, ilyen pofonok értek. Ért olyan bent, amikor ilyen, ez inkább ilyen személyes csalódás, hogy azt gondoltam, hogy aki eljön a kúzióra, az mind tényleg az Istent keresi. De kiderült, hogy volt olyan srác, aki csak spajzolni jött. Tehát, hogy bepakolta a kávékapszulát, meg az almát, meg a banánt, meg a kekszet. De hát ezeken is túl kell lépni.
Azt, hogy a mai napon ekkora lelki élménybe lehetett részünk, és ilyen tanúságtételeket hallhattunk, ahhoz egy óriási szervezés kellett. Bemutatná ezt a szervezést?
Én szerintem nem a szervezésen múlott. A szervezés maga azt, hát valamikor december-januárban kezdtük el, hogy meg kellene ezt méltó módon ünnepelni, kellene egy hálaadó alkalom, és először arra gondoltunk, hogy a szokásos éves munkatársképzővel kötjük egybe. Igen ám, de akkor az üzenetet hogy tudjuk átadni a BV személyzetének, a parancsnokoknak, akik ebben dolgoznak. És akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha. És hát azért a jóisten nem csak, hogy jó humorérzéke van, de azért ügyesen intézi a dolgokat. Októberben voltunk lent Zalaegerszegen, mert hogy ott lesz majd börtönkúrzió, hogy csinálnánk, és találkoztunk volna a parancsnokkal. Azért mondom, hogy volna, mert amikor oda lementünk, pontosan akkor volt az átadás átvétel, mert hogy ő érkezett ide új helybe. És ő akkor adta át az új parancsnok, az utódjának a feladatokat, így aztán nem találkoztunk. Ellenben azt tudtuk, hogy ő a kúrziót pártolja, hiszen ő hívott le minket. Így aztán Tóth Viki lelkészasszony azonnal lépett is, és addig, hogy január vége felé, február elején kiderült, hogy együtt József Alezredes azt mondta, hogy legyen nálunk ez az alkalom. És így szerveztük ide, oké, hányan jöhetnek be? 25-en. Ó, akkor kiket hívjunk? Ki az a szűk maga, akit elhívunk? És akkor utána azt mondta, hogy nem, megkapjuk a nagy termet, a dísztermet, és akkor hívhatunk 70 embert. Ó, akkor kit hagyjunk ki? És akkor így ment ez, és aztán végül, nem tudom, 60-valahány meghívó ment ki, és abból hát közel 50-en azért itt voltunk, még sajnos az utolsó pillanatban is volt, akinek közbejött valami, de igyekeztünk. Tehát meghívtuk az összes agglomerációs parancsnokot, a csengeri agglomerációból az összes intézménynek a parancsnokát, a börtönlelkészeket, mind katolikus, mind református részről, és a távolabbról, azokból a intézményekből a parancsnokokat és lelkészeket, ahol már szolgáltunk. Nyilván önző módon szerettük volna őket összereszteni, hogy beszéljenek egymással. Hát remélem, hogy jól sikerült.
Debreceni Csabának, a börtönkurziló titkárának nagyon köszönöm ezt a mai napot. Gratulálok a munkájához, és Isten áldását kérem további hivatásához.
Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom.
Királyok és bölcsek, nem volt még ember és földi élet sem. Te akkor már szerettél engem. Hatalmak jöttek és tűntek el, de hogy csodát, mint te, senki nem tehet. A földnek kincse nem érhet fel veled, és senki másé nem lesz már szívem. Eljöttél, feláldoztad magad, szenvedtél azért, hogy követlek bárhová.
Most Lóli Attila volt fogvatartott tanúságtételét hallják.
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök minden mellkasban dobogó szívet, és bemutatkozni kell, Lóli Attila vagyok, Budapestről jöttem, a 9. kerületből lakok a klinikáknál. És röviden annyit rólam, hogy 43 éves vagyok, asztalosként dolgozok, és jelenleg a Pécsi Tudományegyetemre járok, és most kezdődik a vizsgaidőszak, és most éppen egy prezentáción dolgoztam nagyon sokáig hajnalban, próbáltam a kritériumokat összeszedni, és ami nekem számomra most a legmegdöbbentőbb itt, az a minőség, ahogy itt vagyok. Én voltam már itt körülbelül pár éve, és akkor hát ott voltak a parancsnok is, és ott voltak BV-s dolgozók is, és hát emlékszem arra a rettegésre, arra a szorongásra, hogy itt engem nem fognak elfogadni egyrészt a cigányságom miatt, meg azért, mert hogy volt fogvatartott vagyok, meg hogy amúgy is vágott nyakam van, meg úgy egészében a múltam miatt, és ami számomra most nagyon megdöbbentő, hogy most mindenkinek méltósággal a szemébe belebírok nézni. Úgyhogy nincs egy különbség, egyenértékűnek érzem magamat a többi emberrel, és ez számomra ez megdöbbentő, és iszonyatosan jó érzés, és ez Istennek köszönhető, Isten munkájának én bennem, és az én munkásságomnak önmagamon is, és persze azoknak is, akik látták bennem ezt az embert, akivé válhatok, meg akivé válni fogok, többek között a börtönkúzió is. Persze más közösségeknek is köszönhetem, mondjuk a Szentegyednek, vagy a barátságoknak, mindegy, a kapcsolatoknak, amik körbevesznek, mert engem egy egész segítőháló körbevet. Én nagyon korán a bűnútjára tértem, én második generációs kábítószerfüggő vagyok. Nekem apám, anyám intravénás drogfüggők voltak, ebben nevelkedtem bele, 6 év börtönt ültem, a társadalom több marginalizált csoportjába vagy osztályába is beletartoztok, akkor, hogy mondják ezt, most tanultuk, hogy deviáns szubkultúrából jövök, akkor, de hogy a utcára kerültem a kábítószer használat miatt, annyira nem becsültem magamat, hogy öngyilkosságot követtem el, akkor prostituáltam magamat azért, hogy kábítószerhez jussak, gyerekektől raboltam. Nagyon sok szemétséget megcsináltam, és aztán persze jött Isten az életembe, aki azt mondta, hogy így, ahogy vagy, te szerethető vagy, mindenféleképpen kell lesz nekem, eléd megyek, és jó, hogy vagy nekem, és megindult bennem egy megtisztulási folyamat, egy átalakulási folyamat. Elkezdtem magamat megtanulni, szeretni, ez a legnehezebb amúgy. Elfogadni mások szeretetét, nem bizalmatlannak lenni. Beindult bennem egy önismereti munka, jegyzeteltem a Bibliából, elkezdtem edzeni. Minden egyes nap könyörögtem az Istennek, hogy vegye el tőlem a függőségemet, hogy ne kelljen ugyanúgy élnem többet, ahogy bevonultam az utcáról hajléktalanként. Hát emlékszem, hogy kukáról kukára mentem, nyugtatófüggő voltam, és aztán két ember felém fordult a szeretettével, és azt mondták, hogy menjek be a börtönbe, és ők majd csomagolnak engem, levelet küldenek, akkor beszélőre jönnek hozzám, és akkor megéreztem, hogy fontos vagyok valakinek. Akkor már mindenkit eltaszítottam magamtól. Nem volt egy kapcsolatom sem, megloptam a testvéreimet. Nem lehetett engem beengedni a lakásba, mert összeszedegettem az aranyakat, még a tusfürdőket is. De az a két emberben megéreztem azt, hogy fontos vagyok valakinek, és nem látnak engem kategóriának. Se cigánynak, se börtönviseltnek, se hajléktalannak, se csövesnek, se drogosnak, hanem emberi lénynek, aki egyenértékű, egyenrangú velük. Na, amikor a börtönkúzióba bejött a Gillai Zoli és a Szabadkai Zsolt, ott ugye körbeültünk, és ugyanez volt, hogy mondjam el a véleményemet, hogy a vállamra tették a kezüket ezek az emberek. Amikor beszéltem Istenről, vagy önmagamról, akkor megdicsértek, azt mondták, hogy ú, de jó, hogy ezt elmondtad. És csak ennyit mondtak, és én teljesen levoltam ettől döbbenve. És ameddig az önbecsülésem kezdett kiformálódni, ami eljutott odáig, hogy most már bele tudok nézni a parancsnoknak a szemébe. Úgyhogy nem rettenek össze, meg nem roskodok össze a tekintélyétől, vagy egy püspökébe. Na, ez volt az első kövek. Amikor azt mondták nekem, hogy ú, de jó, hogy csinálod, de jó, hogy eljöttél megint. És én emiatt vártam azt a 4 hetente, azt az ultraját, hogy jöjjenek be hozzánk. És hát most már ott tartok, hogy szabadultam a börtönkúrziósok. Tartották velem a kapcsolatot. Lehetett rájuk számítani, mert aki kiszolgáltatott helyzetben van, kapaszkodókat keres. Ezért volt fontos, nagyon jó a jó Isten. Mert az a legfontosabb kapcsolatom, meg persze a barátságok. Ott a 4B módszer mondták, hú, hálás vagyok ezért mind nagyon-nagyon. És egy idő után már, amikor már egy szintig eljutott az Isten szeretete a szívemben, amikor már át tudtam ezt engedni, akkor nekem nem volt kérdés, hogy vissza kell ezt adnom másoknak. És szóval, amikor visszamentem a Tököli Fiatalkorúak Intézetébe, akkor már mint szőlőmunkás. És a legmegdöbbentőbb nekem az volt, hogy ott azt hittem, hogy ki fognak nevetni, amit így mondok Jézusról, meg hogy itt szent fazekaskodni fogok, de az a tisztelet, meg az volt a legmegdöbbentőbb, hogy itt más a viszonyrendszer, hogy alám rendelődnek, hogy elfogadják feltétel nélkül, amit én mondok, és hogy én képviselem előttük azt, hogy én persze dolgozok, hogy becsületesen élek, hogy értékeket integrálok, hogy szabályokhoz alkalmazkodok, hogy a törvényt tisztelem és szeretem, mert hogy értem is van, és hogy ehhez a börtön egy nagyon-nagyon jó hely, ahol szabályokhoz szokunk, megtanuljuk késleltetni a vágyaink kielégítését. És na, ezeket a fiúk bent elfogadták. És mikor megosztottak magukról, mindig rám néztek, hogy jót mondtak-e? És most képzeljék el, hogy bejárok most, mivel nem mehetek vissza a börtönbe, mert nem kaphatok belépési engedélyt egykori fogvatartottként, ebben amúgy segítséget szeretnék kérni, hogy esetleg lehet, hagy járjak be a fiúkhoz. De hogy most a javítóintézetbe járok, és kis csoportot tartok neki, és rendszeresen mehetek a Szőlő utcába, és hát ott a fiúknak, hát én vagyok az apukájuk. Én vagyok közöttük a minta. Leülök közéjük, és hát persze a leggyengébbet megtalálják mindig, és azonnal, én megtanultam nagyon hamar, hogy a határokat ki kell jelölni, hogy be kell tartatni velük a szabályokat, hogy nem bántjuk egymást. És érdekes módon, hogy a védelmem alá vettem a leggyengébbet, mondtam, hogy nem bántsuk egymást, mindenkit tiszteletben tartunk, mindenki egyenjogú fél itt, és ezt utána tiszteletben tartották, és utána, amikor búcsúztunk már el, az a srác, aki ott ült a csoportunkba, rászólt a másikra, hogy ne bánj, hogy nem szabad a gyengébbet bántani. Tehát fölkarolta, tehát viselkedési minta voltam ott már neki. Annyit még hagyd mondjak el, hogy megszerettem az életemet, nem mindig vagyok magammal jóba, van, amikor bántom magamat. De azért jó élni, jelenleg egy olyan párkapcsolatban vagyok, egy nem cigány lányjal, aki a parlament mellett dolgozik, jogászként, közbeszerzések jogi felülvizsgálatával foglalkozik, tudja rólam a múltamat, direkttel is akartam magamtól ijeszteni, hogy ahó, raboltam, csöveztem, pukáztam, és nem érdekli. És nem azért, mert buta, mert jogász, hanem azért, mert látja az értékeimet. De mindezt én ezt a jó Istennek köszönhetem elsősorban magamnak és a segítőhálónak, ami körbevett engem. Többek között a börtönkorziónak. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben folytattuk a 10 éves börtönkurzió háladó találkozójáról készült összeállításunkat. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.